Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a Marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
Ma délutáni meghívottunk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az összhang szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A valódi értő figyelem nem csak abból áll, hogy meghallgatom a másikat, a szemében nézek, vagy kiegészítem valamivel a mondandóját. Bizonyos mértékben magamat kell félretennem arra az időre, az ő szemével látni, az empátia eszközével belépni a világába, és arra ösztönözni, hogy nyíljon meg előttem, ne féljen kimondani, megmutatni, beszéljen a legmélyebb vívódásairól is, mert jelen vagyok és figyelek rá. Király Eszter szavaival élve, az értő figyelem a másik lelki állapota iránti érzékenység, a stabil kapcsolatok legfőbb kulcsa, hiszen akire figyelnek, az tudja, hogy ő fontos, szerethető, alkalmas, törődnek vele, és tudja, hogy a társa megérti, elfogadja, és jöhet bármi, mert érzelmileg támogatja. Témánk a valódi értő figyelem. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165, ismételten 0740-274-165. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az összhang mikrofonjai előtt dr. Bak Miklósi Kinga pszichológus egyetemi tanárt, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Tanárképző Intézetének vezetőjét. Jó napot kívánok, szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Jó napot kívánok, szervusz, és köszönöm, hogy itt lehetek ismét. És arra kértél, hogyha van gondolatom a Király Eszter meglátásához, akkor már az elöljáróban mondjam. És hát mondom is, mert egészen jó gondolatot választottál ki. Igen, a stabil kapcsolatok legfontosabb kulcsa az, hogy tudjunk egymásra hangolódni, és ez nem feltétlenül arról szól, hogy magunkat félretesszük, hanem magunkat teljesen belevonva, másikra hangolódva vagyunk jelen, és már ugye az elöljáróban mondanám, hogy az értő figyelem egyáltalán nem valami kognitív manővert feltételez, nem arról szól, hogy valakit megérteni, és figyelni rá, hanem érzések dekódolásáról, érzésekre való reagálásról szól, miközben értésről is természetesen, és egy olyan viszonyulásbeli ügyről, amit szerintem érdemes gyakorolni, érdemes kigyakorolni, és attitűd változtatást feltételez.
Köszönjük tehát a hozzászólást, Kinga, a valódi értő figyelem pszichológiai jelentősége és gyakorlata rendkívül fontos téma, amely mély hatással lehet a személyes kapcsolatokra és az egyéni jólétre. Mi erről a pszichoterapeuta véleménye, és miért fontos, miért kell, miért időszerű erről a témáról itt most az összhangban beszélni, és egyben folytassuk ezekkel a kérdésekkel akkor a mai műsorunkat.
Hú, sok kérdés van ebben az egy kérdésben. Az első kérdés az, hogy vagy számomra az első kérdés az, hogy miért aktuális, miért fontos ezzel foglalkozni. Hát mindenképpen azért, mert ha a hétköznapjainkat vesszük alapul, szerintem többnyire nem értően, nem megértően és többnyire agresszíven kommunikálunk, aminek egyik legfontosabb oka abban van, vagy abban lehet, hogy nem vagyunk magunkban, nem fogunk fogjuk magunkat, nem fogjuk az érzelmeinket, azt, ami mozgat minket, és hogyha alapvetően nem vagyunk kongruensek magunkkal, Roger szavaival élve, ha nem vagyunk kongruensek magunkkal, nagyon nehéz a másikra hangolódni. Hogyha ez menne, és hogyha ezt kigyakorolnánk, és ezt mondtam már az előjáróban, hogy attitűdbeli, viszonyulásbeli változásról, változtatásról lenne szó, itt most egy zárójelet nyitok, ez abszolút nem egy kommunikációs trükk, ez nem arról, ez egy nem egy módszer, ez nem egy olyan dolog, amivel szerda reggel felkelek, és szerda délutánra gyakorolni fogom. Ez egy viszonyulás, ez egy szemléletmód, amit a személyiség változásával, változtatásával, az értékrend alakulásával magunkévá tesszük, és a hétköznapok minden szinterén hatékonyan kamatoztatjuk, vagy úgy gondoljuk, hogy akarjuk ezt kamatoztatni. Ez ellene megy az erőszakos kommunikációnak. Ebből látunk bőven, hogyha errefele jövet, itt Marosvásárhelyen esik az eső, hatalmas dugóba keveredtem, mindenki agresszíven viszonyul ehhez, még akkor is, hogyha nem mond, de van, amikor mond is mellé nagyokat. Tehát, hogy lehet érezni, hogy benne van a levegőben a türelmetlenség, a meg nem értés, az agresszivitás. Ide szerencsére vagy. Természetesen mindig jó a hangulatba érkezem, vagy jó ide megérkezni, de amúgy a hétköznapjainkban rettenetesen sok az agresszió. Hogy terapeutaként ez miért fontos? Egyrészt, mert a terápia nyelve, a kommunikáció nyelve, az erőszakmentesség, az értő figyelemi, azt is mondhatom, hogy az erőszakmentes kommunikációjé, a célunk az asszertivitásra való megtanítása a kliensnek, és persze ez elsősorban úgy történik, hogyha mi is jó példával járunk elől.
Miért várjuk el azt? Miért vágyunk arra, hogy figyeljenek ránk? Egyszerűen csak azért, mert szükségünk van erre?
Hát ez bőven elég, hogy egyszerűen szükségünk van erre. Igen, alapszükségletünk a szeretet szükségletünk, a valahova való tartozás szükségletünk, de szinte minden más szükségletünkben ott van az, hogy egy érdeklődő szempár időről időre ránk vesse a tekintetét. Igazából erről szólnak a kora gyermekkori évek is, tehát hogy ebben növünk fel jó esetben, anyánk gondoskodásában, a kötődés kialakulásában ezt magunkba szívjuk, isszuk, hogy erre szükségünk van. Ha meg nem szívjuk, isszuk ezt magunkba, akkor később úgyis utolér a történet, tehát hogy nincs olyan, hogy erre ne legyen szükségünk, illetve van, de az már a betegség dimenziója. Hát, hogy igen, egyszerűen szükségünk van rá.
Mi történik azokkal az emberekkel, akikre nem figyelnek, vagy nem figyelnek eléggé, vagy felszínesen figyelnek?
Hát frusztráltak lesznek. Meg? Szerintem feszültek lesznek, frusztráltak lesznek. Kikérik maguknak, nagyon is kikérik maguknak, vagy nagyon nem kérik ki maguknak, elhallgatnak, befele fordulnak, már nem kommunikálnak, vagy közömbösök lesznek. Nagyon-nagyon széles a spektrum, hogy reagálunk arra, hogyha nem figyelnek ránk. Nincs recept. Mindenki a maga módján műveli, de egyértelműen mindenki sajátságosan erre valahogyan kifejleszt valamilyen reagálási módot. Tehát, hogy nem tud csak úgy leperegni rólunk.
Mekkora türelem, vagy mi kell ahhoz, hogy tökéletesen tudjunk egymásra figyelni?
Szerintem nincs tökéletes egymásra figyelés. Az van, tehát hogy az előszobája az, amit már említettem forma, hogy megtanulunk magunkra figyelni. Tehát hogy a legtöbb ember szerintem, vagy nagyon sok ember, hogy ne túlozzak, nem tud magára figyelni, ami azt jelenti, hogy nem fogalmaz meg érzelmeket, nincs saját magával kapcsolatos semmilyen érzelme, érzése. Sokszor azt látom, azt tapasztalom, hogy még szavaink sincsenek erre. Hát, hogy megkérdezzük, hogy hogy vagy, azt mondja, jól, rossz, esetleg még mellé fűz-tűz egy-két szót, de hogy nagyon szűkös az érzelmekre utaló szavunk. Tehát, hogyha itt használati utasítást kellene írjak ehhez a fejezethez, azt írnám, hogy csapjuk fel a szótárat, és tanuljunk meg érzelem kifejező szavakat. Csodálatos a magyar nyelv, rengeteg szavunk és rengeteg árnyalat van arra, hogy hogyan érezzünk, és ennek monitorizálásával kezdődik a történet, hogy önmagunkkal tudjuk, hogy kb. Hogy vagyunk és hányadán állunk, mert hogy ennek függvényében tudok rád a másikra reagálni, és nem csak reagálni, mert pontosan nem ez lenne a fontos, hogy reagáljak, hanem rád tudjak csatlakozni. Szoktam ezt is mondani gyakran, mert nagyon hiszek benne, hogy az emberi kommunikáció nem pingpong mérkőzés, tehát hogy nem reakció, hogy te mondasz valamit, én reagálok rá, és akkor annak függvényében én mondok valamit, hanem az a fajta mérkőzés, amikor nekem ki lehet térni a szerva elől, tehát hogy pontosan nem abból reagálok, mint ami természetesen jönne, hanem szabad mást működtetni, de ahhoz nagyon rendben kell legyek magammal, hogy ne dühödjek fel, ne sértődjek meg, ne személyeskedjek, ne zsörtöljek, stb., hanem ezt félretéve rád és az érzelmi állapotodra kapcsolódjak, és akkor így most szándékosan mondom, hogy ne reagáljak, hanem kapcsolódjak. És nincs 100%-os, természetesen nincs 100%-os, de erős törekvés lehet, vagy hogy igazából ez lenne a cél, hogy törekedjünk a másik szándékait megérezni, megérteni, a másikat fogni, a másik érzelmeit, szükségleteit, kérését érteni, érezni.
Szokták mondani, hogy tele van a fejem, ki kell szellőztessem, egyedül akarok lenni, el akarok menni valahova, nem akarok látni senkit, és mégis az ember hazamegy, és megpróbálja félretenni a mindennapi gondokat, hogy ne arról beszéljen, és vannak példák, amikor nem veszi észre, hogy a társára is kéne figyeljen. Mi történik ilyenkor, mennyire elfogadható az, hogy valaki visszavonul esetleg magába, és a társa pont ezt várná el, hogy kérdezz meg, hogy milyen volt a napom, elértem-e azt, amit a reggel elterveztem. Mi történik akkor ezeket a pillanatokat mondhatni, akár nézeteltéréseket is, miként, hogy lehet elkönyvelni, vagy hogy lehet utólag aztán szebbé tenni, hogy nem mindenki azt lássa a rosszat, vagy azt, hogy én most nem figyeltem a társamra, pedig kellett volna, ugyanakkor magamban azt mondom, hogy rám is figyelhetett volna, vagy tőlem is kérdezhetett volna.
Igen. Megint sok mindent hallok a kérdésedben. Hát először is, amivel kezdted, hogy tele van a fejem, el akarok menni, egyedül akarok lenni, egy kicsit magamban lennék, teljesen természetes érzés és gondolat. És ilyenkor azt gondolom, és tényleg azt gondolom erről, hogy lehet ilyet tenni, szabad ilyet tenni, sőt, az ember tegye meg, mert ha nem, ez úgyis gyűl, és előbb-utóbb robban. És hogy azzal, hogy fizikailag ott vagyok a másikkal, de érzelmileg, és a teljes valomban nem tudok ott lenni, az sem neki, sem nekem nem jó, tehát nem tesz jót. Ezzel élni tartósan és visszaélni, hogy nekem folyton tele van a fejem, és hosszú időn keresztül nem vagyok elérhető érzelmileg, emberileg, hosszú időn keresztül nem érdekel, vagy nem tud érdekelni, nem hat meg, hogy mi történik a másikkal, természetesen kapcsolatromboló, tehát nem jó. Tehát valahol áramszünetet kell tartani, szerintem meg kell lépni azt, hogy a fejemből üresedjen a gondolat, az érzelmeimből valamit könnyítsek, letegyek, és valószínű, hogy akkor, ha szándékom is van rá, nyitottabb leszek a másikra. De hogy ha nem vagyunk magunknál, hogy lehessünk a másiknál?
Igen, és akkor melyek az oda nem figyelés legismertebb okai, ha vannak ilyenek?
Fú, hát például, hogy nem kérdezi meg, hogy hogy vagyok, vagy nagy, fontos esemény előtt állok, és nem drukkol velem, nekem. Tehát, hogy érzelmileg nem fogja, hogy miben vagyok, vagy hát gondoltam néhány dologra, és akkor el is mondom, hogy hogy szoktuk dekódolni azt, hogy a másik nincs velem, vagy nincs, tehát hogy nem tud rám csatlakozni. Például biztat, de hogy nem biztatásra van szükségem, hogy jó lesz minden, de hogy nem erre van szükségem, hanem arra, hogy egyszerűen csak érezze, hogy például, hogy nehéz helyzetben vagyok, egy nagy kihívás előtt állok, és helye legyen annak, hogy engem most ez feszültét, ez frusztrál, vagy mit tudom én. Tehát az, hogy azt mondja, hogy jó lesz minden, az nekem nem segít, vagy nem tesz túl sok jót, vagy vigasztal, mit tudom én, történik valami, és ez nem a te hibád, semmi gond, ez sem szokott jót tenni. Általában az, hogy lekicsinlik az ügyeinket, nem általában nem jó, bár úgy ösztönösen jön, hogy ezt így beemeljük a kommunikációnkba, általában nem az együttérzésről szól. Vagy főleg a nők szokták ezt nehezen megélni, hogy egy érzelmi helyzetre a másik racionális érvekkel jön és cáfol, hogy rosszul látod, ez nem így történt. Nem feltétlenül az együttérzésről szól, és nincs is szükség erre. Tehát, hogy még magamról is szoktam mondani, hogy első körben nem arra van szükségem, hogy halljam a nagy észérveket, hanem hogy érzelmileg megtámogassanak, és második körben majd jöhetnek az észérvek, mert akkor leszek nyitott rá. A korrigálás, a magyarázat, a tanácsadás, tanácsolás, ezek mind-mind olyan kommunikációs, hát szerintem sokszor fölösleges trükkök, amik nem használnak, mert hogy nem arról szól, hogy rácsatlakozik arra, amiben vagyok, hanem valamiből, másból, lehet, hogy az ő frusztrációjából próbál engem helyre tenni, mert nem bírja el például azt, hogy én feszült vagyok, vagy nem vagyok jól, és akkor próbálja el tussolni, el masszatolni a helyzetet. Az, hogy együttérzően és értő figyelemmel vagyunk egymás iránt, abban az is benne van, hogy elviselem, elbírom a feszültségedet, hogy nem akarom semmisíteni, nem akarom, hogy hamar-hamar lapozzunk, azt sem akarom, hogy belesüppedjünk, de azt mindenképpen akarom, hogy fogjam, és azt kibírom, elbírom, és hát végülis fogom a kezed szimbolikusan.
Vajon hova vezethet az oda nem figyelés, vagyis az egymásra rákapcsolódás, mondhatjuk itt, hogy hiánya?
Hát nagyon sok irányba vezethet. Első körben kisebb feszültségekhez, vitákhoz, veszekedésekhez. Természetesen ez elmehet erős konfliktusokig, akár kapcsolatfelszámolásig. Tehát ennek nagyon sok ágaboka lehet.
Kanyarodjunk vissza a mai témánkhoz. Megítélésed és tapasztalatod szerint melyek az értő figyelem, mondhatom mit, hogy alapjai?
Hát nehéz a kérdés, mert nem tudom, hogyha alapjairól, pont így alapjairól beszélhetünk. Például, hogyha az erőszakmentes kommunikációról gondolkodnánk most, ami az értő figyelemnek egyik megnyilvánulása, ez négy stádiumból, stációból, szakaszból áll. Az első a megfigyelés, az első a megfigyelés szakasza, például, hogyha egy feszültségben vagyunk, akkor megpróbálom ezt kissé eltávolodva, a helyzettől eltávolodva, racionálisan tényeket felsorolva, tényeket, tényekkel számolva körvonalazni az alaphelyzetet. És természetesen itt nem áll meg a történet, a következő bekezdés az lenne, hogy fogalmazzam meg azokat az érzelmeket, amelyek az én sajátjaim, és próbáljam meg detektálni, megfogalmazni, dekódolni azokat az érzelmeket, amit a másik közvetít nekem, ami a másikban van, az én észleletem szerint. Ez természetesen nem tekintem abszolút dolognak, mert hogy azt én nem tudhatom, hogy a másik milyen érzelmi állapotban van, sejthetem azt, és majd ennek kiderítése lehet a kommunikációnak az egyik bekezdése. Nagyon fontos a szükségleteink megfogalmazása, a szükségleteinkkel való tisztában lét. Általában például most autót említettem, hogy autóval jöttem erre, általában nem autóra vágyunk, hanem az autóval autóval kapcsolatos valamilyen szükségletünk kielégítésére. Tehát hogy nagyon fontos, hogyha bármit közvetítünk a másik irányába, ebben az alapszükségletünket próbáljuk megfogalmazni. Például azt is ki lehet mondani, hogy a szeretet szükségletem van, tehát hogy nem érzem eléggé szeretve magam, vagy nem érzem eléggé erősnek a valahova tartozást, és tulajdonképpen a féltékenykedések, a nagyon erős féltékenykedések mögött sokszor ezek állnak, hogy nem érezzük eléggé magunkat megerősítve, vagy megtartva és megerősítve. Tehát, hogy ezeket meg lehet fogalmazni, ki lehet fogalmazni, nevén lehet nevezni, és hogy egy következő állomása lenne az erőszakmentes kommunikációnak a kérés megfogalmazása, hogy mindezek tudatában, mindezeket fogva, mit kérek, mit szeretnék, és nagyon fontos, hogy a kéréseinket ne tévesszük össze a követeléseinkkel. A kérés visszautasítható. Ha én kérek tőled, abban benne van az, hogy te azt mondod, hogy nem, most nem, vagy esetleg később. Sokszor azt látom, azt tapasztalom, hogy követelésekbe burkolt kéréseink vannak, nem bírjuk elfogadni a visszautasítást, és ez is probléma. Visszatérve a kérdésedhez, hogy mi okozhat problémát, például ez is, hogy nem tudunk azzal boldogulni, hogy ideig, óráig vissza vagyunk utasítva, vagy egy kérésünk vissza van utasítva. No, tehát hogyha vannak alapjai, ezek mind lennének, de hogy ezekről külön-külön lenne érdemes beszélgetni.
Igen, így is lesz, de ezelőtt, hiszen ezek teljesen új műsort igényelnek, válaszoljunk a hallgatóknak arra a kérdésre, hogy mit jelent pontosan az értő figyelem, és ezennel a pszichológiában?
Az értő figyelem empatikus, beleérző figyelem. Az értő figyelem nem az egyetértésről szól. Tehát nem kell egyetérteni a másikkal. Vele együtt lenni kell, együtt érezni, együtt haladni, az ő nézőpontját, az ő szemléletét felvenni érdemes, és igazából egy olyan viszonyulás, egy olyan szemléletmód, ami az egész hozzáállásunkat, az egész attitűdünket igénybe veszi. Tehát nem csak az agyunkat, nem csak az érzelmeinket, hanem az egész valónkat.
És akkor mi a különbség az értő figyelem és a passzív hallgatás között?
Igen, hogy félreértés ne essék, a passzív hallgatásra is szükség van. Én úgy gondolom, hogy nem mindig értő figyelemre van szükség, illetve az értő figyelemnek része lehet a passzív hallgatás. Hogy teljesen érthető legyen, hogy mire gondolok. Vannak olyan esetek, amikor elfogynak a szavak, amikor nincsenek, és nem is kellenek szavak. Amikor egyszerűen nem tudunk mit mondani már. És ez nem passzivitást jelent, hanem elhallgatást jelent. akár lehet passzivitásnak is érteni, de azzal, hogy ahogy ott van a másik, abban aktív, hallgatást, elhallgatást is érzékelhetünk. A passzív hallgatás az igazából passzivitást is jelent, és hallgatást is jelent, amikor nem vagyok benne a történetben, tehát elzárkózom valamelyest, vagy közömbössé teszem magam, és hallgatok is. Tehát, hogy ez nem feltétlenül az együttműködésről szól. Az együttérző, egy értő figyelemben benne van a kapcsolódás. Benne van a másik kezének való megfogása áttételesen. Benne van, hogy mi most közösen indulunk egy útra, ami egy kölcsönhatás. Tulajdonképpen te hatsz rám, és én hatok rád, én figyelek rád, neked is viszont kell figyelned rám, hogy értsd és fogd, hogy én is miből kommunikálok. Tehát ez egy nagyon szép körkörösség akár.
Ha már kapcsolódásról is beszéltél, nyilván ezt a kérdést mindenki másképp fogalmazná meg, de itt most a te válaszodra vagyunk nagyon kíváncsiak arra, hogy szerinted milyen az értő figyelem és a pszichológia összhangja.
Hát a pszichológiával való összhangjáról nagyon nem tudok beszélni a terápiában, mert hogy a pszichológiának nagyon sok ága-boga van. Itt különböző szakágakról és tudományterületekről beszélünk, és az mind-mind pszichológia, ahol az értő figyelem különösen szóba jön, az a terápia és a terápiás munkánk. Nincs terápia értő figyelem nélkül. Nincs terápia erőszakmentes kommunikáció nélkül. Persze ez nem azt jelenti, hogy nincs ebben szembesítés, vagy nincsenek sokszor erős szavak, de az sem az erőszakosságé kell legyen, hanem az értő figyelemből jövő a helyzet, mit tudom én, végletességéből adódó, és ezek nehéz helyzetek szoktak lenni, erős szavak, de az sem, ezek sem az agresszió szavai. Tehát, hogy nem tudunk, és nem is kell szerintem az agresszivitás eszközével élni terápiában. Annál inkább az értő figyelem, a mindenható kommunikációs mankó.
Egy-két mondatban ebben a műsorban már beszéltünk a következőről, és még maradjunk ennél a kérdés felvetésről, hogy az értő figyelemnek milyen hatása, vagy inkább hatásai vannak a kapcsolatokra.
Hát én most nem akarok szuperlatívuszokban beszélni, hogy enélkül nincs kapcsolat, de valahogy mégiscsak ezt gondolom, hogy enélkül nincs kapcsolat, semmilyen típusú kapcsolat, és nincs enélkül kapcsolódás. Minden kapcsolat alapja az értő figyelem szerintem, az együttműködő kommunikációról szóló embertársi, bajtársi kapcsolódás.
Konkrétan, hogyan, miként befolyásolja az értő figyelem a személyes és a szakmai kapcsolatokat, és ennél a kérdésnél nagyon jól fogna egy pár példa is.
Hát, hogyha értő figyelemmel kommunikálnánk munkahelyeken, akkor elképzelhető, hogy kevesebb munkahelyi konfliktus lenne. Vagy lenne konfliktus, mert hogy a konfliktus az van, és nem, nincs baj azzal, hogy van, hanem valahogy másból, egyrészt születnének, és másból születnének az átbillenések, vagy megoldások, mert hogy nem minden konfliktus után beszélhetünk megoldásról, mindenképpen valami újrakezdés lehetősége, szele van a konfliktusokban. Hát, hogy másképp, szerintem másképp oldanánk meg a feszültségeket, másképp kommunikálnánk, másképp a személyes kapcsolatainkban határozottabban, merészebben, kockázatvállalóbban vállalnánk magunkat, és a másikat is, a másik érzelmeit. Vállalnánk a szükségleteinket, azt, hogy most éppen pihenésre vágyom, vagy szeretetre vágyom, vagy elvonulásra vágyom, és hogy ezt büntetésmentesen merjük, tudjuk vállalni, és hisszük azt, hogy ez nem rombolja a kapcsolatunkat, a párkapcsolatunkat. Gyermeknevelésben is rettenetesen fontos, hogy amellett, hogy elmondom az anyai vagy apai intéseket, mégis felveszem az ő perspektíváját is, és nem feledkezem meg, hogy milyen volt például kamasznak, serdülőnek lenni, vagy fiatal felnőttnek, vagy milyen a felnőttséggel járó nehézség, és abból is próbálok kommunikálni, és nem csak egy sávon csőlátásból a magamét mondom és nyomom mindig. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon is hasznos a hétköznapok és a hétköznapi kapcsolatok, a mindennapi és nem mindennapi kapcsolataink szempontjából, de elsősorban nekünk tesz jót, saját magunknak tesz jót, hogy békében, békésebben, hát nem feltétlenül derűsebben, de elfogadóbban élünk magunkkal. És szerintem az az ember, aki kvázi egyensúlyban van magával, vagy egészen jól egyensúlyoz, ami önmagát illeti, annak kevesebb agresszióra, kevesebb feszültségre lesz igénye és kapacitása. Hát, hogy valahogy gondolj csak bele, egy higgadt és derűs napodon a feszültségek is másképp kezdenek ki. Tehát, hogy van úgy, hogy leperegnek, és az, ami felhúzott, és már pattannál, ha jól vagy magaddal, és jól vagy a napodban, akkor van úgy, hogy ezek nem hatnak meg, vagy nem érintenek annyira érzékenyen, és szerintem ezt kell valahogy megtalálni, ezt kell valahogy megteremteni, hogy legyen meg ez a belső mag, ez a középpont, ami nem erőszakos, ami minden ember sajátja, mindannyiunkban megvan, igazából ki kell pattintani, ki kell fejleszteni, a hétköznapok részévé kellene tenni, ami egy békességes jelenséget jelentene magunk irányába, és meggyőződésem, hogy a kapcsolatainkban is nagyon-nagyon jót tesz tenne.
Most az összhang utolsó perceiben, Kinga, milyen példákat tudnánk most megosztani a hallgatóknak, ahol az értő figyelem pozitív változásokat eredményezett, szintén a kapcsolatokban, hiszen erről beszélünk.
Milyen területre gondolsz, hogy milyen területen példák?
Például otthon.
A párkapcsolatban?
Igen. Tehát itt most nem kimondottan a munkahelyi viszonyokra, a munkahelyi helyzetképekre gondolok.
Hogyha te férfi, gyakran hallod azt, hogy nem segítesz a házi munkában. Ez egy általános kijelentés. Most te nagyon konkrét példát vártál tőlem, és nagyon konkrétat mondok, meg tipikusat is. Nem segítesz a házi munkában. Lehet te kivétel vagy, nem tudhatom, de hogy ez így el szokott hangzani, hogy nem segítesz a házi munkában. És te nézel ki a fejedből, nem érted, hogy mi ez, mert úgy tudod magadról, hogy azért segítesz. Nagyon jót tenne a kommunikációnak, hogyha a kommunikáló fél ezt szükséglet és kérésre lebontva mondaná el. Azt mondaná, hogy szeretném, hogyha minden héten, szombaton te porszívóznál. És ez egy sokkal konkrétabb, foghatóbb ügy, számodra érthetőbb dolog, amit vagy teljesítesz, vagy nem, mert hogyha ez kérés, akkor visszautasítható is, de hogy van miről beszélni. Tehát azzal nagyon nincs mit kezdeni, ha nagyon általános a dolog. Az általában ki kell pukkasztani, vagy érdemes kipukkasztani, le kell hozni a földre, és konkrétumokról érdemes beszélni. Vagy párkapcsolatnál tartunk. Általában a párkapcsolatok dinamikájában mindig van egy aktívabb fél, például, hogyha telefonbeszélgetésekre gondolok. Például elhangozhat az, hogy te soha nem hívsz engem, mindig én hívlak téged. Tehát ez a mindig és soha. Mit gerjeszt a másikban? Általában defenzívát indít, hogy elkezdesz védekezni, és aztán támadni, mert hogy ezeket indukálja ez a fajta kommunikáció bennünk, és akkor elkezdünk védekezni, hogy szoktalak én is, persze nem annyit, mint te, de szoktam. Ehhez képest jó lenne, hogyha a kommunikáló fél arról beszélne, hogy szeretném, hogyha, mit tudom én, egy nap egyszer felhívnál te is, amellett, hogy én háromszor kereslek téged, mert hogy én is azt érezném, hogy neked is fontos, nem csak nekem. Hát, hogy a mindig és sohában ebben az erős általánosításban erőszakosság is van, bár nem ennek szánjuk. De abban a pillanatban, ahogy kimondtam, hogy mindig én hívlak, és te soha nem hívsz engem, nincs hogy ne nyíljon a bicska a zsebedbe, és nincs hogy ne kezdjél el védekezni, és aztán viszont támadni. Hogyha én ezt konkrétan és együttérzően próbálom kommunikálni, hogy mire van szükségem, és mire kérlek, sokkal nagyobb, szélesebb utat nyitok az együttműködésnek, és annak, hogy értsd, fogd, érezd, hogy nekem mire van szükségem, és elég hamar bele szoktunk menni ezekbe a kérésekbe. Elég konkrét voltam.
Igen, és a mai beszélgetésünkből miket emelnél ki a legszívesebben, a végső következtetések, tehát röviden?
Hát, hogy az értő figyelem nem értés, nem kognitív dolog csupán, hanem együttérzés, és nem csak együttérzés, nem csak értés és együttérzés, hanem egy olyan viszonyulásbeli ügy, egyenesen ügy, ami az egész személyiségünket megmozgatja, ami egy attitűd, egy szemléletmód, amit jó, hogyha saját tunká tudunk tenni, mert hogy úgy gondolom, hogy elsősorban magunknak teszünk jót, elsősorban magunk szempontjából nagyon hasznos, hogy magunkkal szemben is együttérzőek, értőek, figyelmesek legyünk, és hogyha ez megy, és begyakoroltá válik, akkor a másikkal szemben is sokkal könnyedébben, gördülékenyebben tudnánk művelni, és úgy gondolom, hogy az emberi társas kapcsolatok szempontjából ez elengedhetetlen, ez alap. Tehát, hogy enélkül nincs gyümölcsöző, élhető, méltóságteljes párkapcsolat, munkatársi kapcsolat, szülő-gyerek kapcsolat. Tehát, hogy mindenfajta kapcsolatunkban ez benne kellene legyen.
Figyelve a megmaradt kérdésekre, továbbá az erőszakmentes kommunikációra, a kéréseink, a kérések megfogalmazására, és persze a szeretet szükségletére, egy hét múlva ezt a beszélgetést még folytatni fogjuk. Kedves Kinga, szép lassan az összhang végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy velünk voltál, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést is.
Köszönöm, hogy itt lehettem, és látod, ha engem hívsz, akkor mindig marad egy csomó kérdésed. És...
Igen, mert elkalandozunk, elevezünk másfele, de szerintem megéri. Kedves hallgatók, ennyi fért a mai összhangba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Bak Miklós Kinga, pszichológus, egyetemi tanár, szupervizor nevében is. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. Elköszönök az összhang műsorvezetőjét, Nagyvodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a Marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos öngyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.